Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük az 512. dicséret első versét. Az 512. dicséret így kezdődik: Szólj, szólj hozzám! Elfoglalva a 471. dicséret első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Fel, barátim! Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt, megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. Amen. Imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük, hogy ez a nap is hozzád visz minket közel, sőt, ezt az órát itt veled tölthetjük, mert Urunk, nagy kiváltság ez, és nagyon rá vagyunk utalva az veled való közösségre, arra, hogy átéljük, itt vagy és szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy olvashatjuk igédet, mert rajta keresztül a te lelkednek ereje jut el hozzánk. Az igén keresztül mutatsz nekünk utat, és ismerjük meg a te akaratodat, ismerünk meg téged és magunkat is. Köszönjük, hogy még mindig szól a te igéd, és Uram, add, hogy ez az ige eljusson a lényünk közepébe, hogy ott munkálkodjon, formáljon bennünket, hogy egyre inkább a fiú Jézus személyére hasonlítsunk, hogy az életünk róla szóljon. Add, Urunk, hogy egyre jobban átitatódjunk a te igéddel, az evangéliummal, hogy bármerre járunk, ez az evangélium rajtunk keresztül megjelenjen ott, ahol épp vagyunk, hogy az emberek meghallják, megismerjék, és így egyre közelebb kerüljenek hozzád. Urunk, köszönjük, hogy eljöttél ebbe a világba, hogy még inkább legyen lehetőségünk hozzád közel kerülni, hogy átélhetjük a te kegyelmedet, átélhetjük a te munkádat, szabadításodat, mert Uram, ahogy Izrael is megtapasztalta, úgy mi is tapasztaljuk, hogy oly sok ellenséged van, Urunk, ebben a világban. Az ember nem tárja fel előtted a szívét, nem csodálkozik rá erre a világra, nem ad neked hálát, hanem inkább szembefordul veled. És köszönjük, hogy ennek ellenére szeretsz és keresel minket, lehetőséget adsz arra, hogy megváltozzon a véleményünk, és visszaforduljunk a bűn útjáról hozzád, és már neked éljünk, te akaratod szerint éljünk. Kérünk, hogy így most ezen a mostani alkalmunkon szólj hozzánk, és ragadd meg a szívünket, erősíts meg, tégy készé a te akaratodnak teljesítésére. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, ahogy az írva található a Bírák könyve 6. fejezetének első 24 versében. Tehát Isten igéje szól hozzánk a Bírák könyve 6. fejezetének első versétől a következőképpen. Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr. Ezért az Úr Midján kezébe adta őket 7 esztendőre. Midján pedig kemény kézzel bánt Izraellel. Izrael fiai rejtek helyeket készítettek maguknak a hegyekben, meg barlangokat és hegyi erődöket Midján miatt. Mert valahányszor Izrael vetett, Midján, Amálék és más keleti törzsek rájuk törtek. Ott táboroztak és tönkretették a föld termését egészen a Gázába vezető útig. Nem hagytak élelmet Izraelben, sőt egyetlen juhot, marhát vagy szamarat sem, mert jószágaikkal és sátraikkal együtt vonultak fel. Annyian jöttek, mint a sáskák. Maguknak és a tevéiknek nem volt se szeré, se száma. Behatoltak az országba, hogy tönkre tegyék. Izrael így nagyon elszegényedett Midján miatt. Ekkor Izrael fiai segítségért kiáltottak az Úrhoz. Amikor Izrael fiai Midján miatt segítségért kiáltottak az Úrhoz, az Úr egy prófétát küldött Izrael fiaihoz, aki ezt mondta nekik: így szól az Úr, Izrael Istene, én hoztalak föl benneteket Egyiptom földjéről, és hoztalak ki benneteket a szolgasság házából. Kimentettelek benneteket az egyiptomiak kezéből, és mindazok kezéből, akik elnyomtak titeket, kiűztem őket előletek, és nektek adtam az ő országukat, és ezt mondtam nektek: én az Úr vagyok, a ti istenetek. Ne féljétek az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok, de ti nem hallgattatok a szavamra. Azután eljött az Úr angyala, és leült Ofrában a cserfa alatt. amely az Abiézer nemzetséghez tartozó Jóásé volt. A fia Gedeon éppen búzát csépelt a présházban, hogy megmentse Midján elől. Az Úr angyala megjelent neki, és így szólt hozzá, az Úr veled van, erős vitéz. Gedeon azonban ezt mondta neki, kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszéltek nekünk, amikor azt mondták, hogy az Úr hozott föl bennünket Egyiptomból, most meg eltaszított minket az Úr, és Midján kezébe adott? Az Úr ekkor odafordult hozzá, és azt mondta, menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt Midján markából. Én küldelek téged. Gedeon ezt mondta neki, kérlek, Uram, hogyan szabadítsam meg Izraelt, hiszen az én nemzetségem a leggyengébb Manasséban. Atyám házában pedig én vagyok a legfiatalabb. Az Úr így válaszolt neki, én majd veled leszek, és úgy megvered Midjánt, mintha csak egyetlen ember volna. Erről így szólt hozzá, ha elnyertem jó indulatodat, adj nekem egy jelet, hogy valóban te vagy az, aki velem beszél. Ne távozz el innen, még vissza nem jövök hozzád, ki nem hozom az ajándékomat, és eléd nem teszem. Ő így felelt, itt maradok, amíg visszatérsz. Ekkor Gedeon elment, és elkészített egy kecskegidát, meg egy véka lisztből néhány kovásztalan kenyeret. A húst egy kosárba tette, a húslevét meg egy fazékba. Azután kivitte hozzá a cserfa alá, és oda tette eléje. Az Isten angyala ezt mondta neki, vedd a húst és a kovásztalan kenyereket, tedd le erre a sziklára, és önsd rá a levét. Ő így is tett. Ekkor az Úr angyala kinyújtotta a kezében levő botot, és a végével megérintette a húst, meg a kovásztalan kenyereket. Erre a sziklából tűz csapott ki, és megemésztette a húst, meg a kovásztalan kenyereket. Az Úr angyala pedig eltűnt a szeme elől. Amikor Gedeon látta, hogy az Úr angyala volt az, ezt mondta Gedeon. Jaj nekem, Uram, ó Uram, mert az Úr angyalát láttam színről színre. Az Úr azonban azt mondta neki, békesség neked, ne félj, nem halsz meg. Ezért Gedeon oltárt épített ott az Úrnak, és így nevezte el, az Úr a békesség, még ma is ott van ez Ofrában, az Abiézer nemzetség földjén. Gedeon történetét, Gedeon elhívását hallottuk most az igéből, és Gedeon a bírák korában élt és munkálkodott. Ez egy olyan kor volt, amelyről azt mondja a Szentíró többször is ebben a könyvben, hogy nem volt király Izraelben, és mindenki azt tette, amit jónak látott. Tehát ez az időszaka egyiptomi szabadulás, Kánaán földjére bevaló bevonulás és a királyság megalapítása közötti időszakban történt, és hát úgy tekintenek erre az időszakra, mint amikor Izrael népe még nem egységes nép, és meghatározza az életüket, hogy Istenre figyelnek, vagy a környező népek, illetve azoknak a népeknek az életére, hagyományára, kultuszára, amelyek őslakosak voltak ott a Kánaán földjén. Ugye amikor Józsuéval bevonultak, Isten azt mondta, hogy mindenkit üzzetek ki, mert ha nem így tesztek, akkor ezek a népek el fognak benneteket buktatni. Istennek az volt a terve, hogy Izrael mutassa fel a hozzávaló tartozást, mutassa fel azt az életformát, amit Isten mutat és ad nekik. Azonban ők Nagyon hamar és elég gyakran az ott maradt népek szokásaira figyeltek, átvették azt az életformát, kultuszt, és elfeledkeztek arról, amit Isten rájuk bízta, rájuk bízott. Elhanyagolták az Istennel való kapcsolatukat, elhanyagolták az Isten törvényének a megélését, és elkezdtek hasonlítani azokhoz a népekhez. Pedig az ő feladatuk az volt, hogy valami mást, valami Isten előtt kedves, nagyszerűt, Istennek tetszőt képviseljenek úgy, hogy majd mind az ott élő pogány népek, mind a környező népek azt mondják, hogy ahogy Izrael él, az vonzó, az nagyszerű, és mi is olyanok szeretnénk lenni, mint Izrael népe. De pont fordítva történt, ők akartak olyanok lenni, mint a pogány nép. És Isten mai népe, a hívő emberek, a keresztények, a gyülekezetek közössége is azzal a céllal van ebben a világban, hogy felmutasson egy másfajta, egy biblikus életformát és életnormát, hogy a világ, az emberek lássák, hogy igen, lehet másképp élni. Van valami más, ami jobb, mint amit eddig mi tapasztaltunk, amit hoztunk magunkkal az atyáinktól, és szeretnénk mi is azt a jobbat, azt a másabbat. Szeretnénk mi is egyre inkább Krisztushoz hasonlítani, mert megláttuk a hívő emberek életében, hogy a krisztusi életformához nincs hasonló. Az a legjobb a világon, hiszen még maga Pilátus is azt mondta Jézusnak, hogy íme az ember. Elismerte az a római helytartó, hogy Jézus valóban ember. Hogy Jézus megvalósítja, megmutatja, mit jelent embernek lenni. És még Pilátusnak is azt kellett mondani, hogy ő az igazán ember, már mint Jézus, és ebbe kicsit benne van az, hogy én annyira nem vagyok ember. Hogy nekem is olyannak kéne lenni. De Pilátus ezzel kimondja, hogy ő Jézus mellett bizony mínuszban van, de szeretne olyan ember lenni, mint Jézus. De aztán nem engedett Jézus szavának, nem borult le előtte, nem fogadta el őt urának. Mert olyan könnyen meginog az ember, amikor Jézus elénk áll, és azt mondja, kövess engem, mindig az egész embert kéri. Mindig azt mondja, hogy teljes szívünkkel kövessük őt, vegyük fel a keresztünket, tagadjuk meg magunkat, és úgy kövessük. És bizony itt elbizonytalanodunk. Ki akarja magát megtagadni? Ugye a megtagadás, meg a keresztfordulás azt jelenti, hogy nemet mondok a saját akaratomra. És itt bizonytalanodunk el. Pilátus is elbizonytalanodott. Mert inkább a maga akaratát, inkább a maga által épített életutat választotta, mert úgy látta, hogy akkor fog egyre magasabbra emelkedni. Inkább szeretett volna a császár barátja maradni, mint sem Krisztus tanítványa, és így a császár ellensége, mert ő a császártól várt mindent, sikert, hatalmat, karriert, pénzt, mindent. Tehát Izrael fiait is csábította a világ, és időnként, amikor nehéz helyzetbe kerültek, mert átélték, hogy azok a népek, amelyeknek átveszik az istenségét, kultuszát, szokását, azok fölébük kerekednek, mert a hamis istenek azok ilyenek. Sok minden lehetőséget kínálnak, aztán egy idő után az ember fölé kerekednek, elnyomják, kihasználják, úgy, ahogy itt Izrael is átélte, mindig nehéz helyzetbe kerültek. Az adott nép kizsákmányolta őket, sőt itt már Gedeon korában azt látjuk, hogy az Isten népe barlangokba menekül, barlangokba próbálja elrejteni a gabonát. Mondhatnánk, hogy a saját gabonájukat lopják, hogy valamiből meg tudjanak élni. Hát micsoda mélység ez? Isten arra hívta el őket, hogy Kánaán földje tejjel és mézzel folyó föld, hogy ott Isten áldását tapasztalják meg, és most mégis azt olvassuk, hogy élelem hiány van, éheznek az Isten népe. Ez egy óriási mélység. Ez egy nagy mélység, amit nem kellett volna megjárniuk, és mégis itt tartanak. Miért? Mert azt tették, amit rossznak lát az Úr. Azt tették. Nem Istennek engedtek, nem őrá hallgattak, nem az ő vezetését követték, és ennek ez volt a következménye, hogy mindig jött egy nép, amely leigázta őket. De Isten ekkor sem hagyja el Izraelt, hanem elhívott úgynevezett bírákat. Azok a bírák egy-egy kritikus helyzetben szabadítást hoztak Izraelnek. Vagy úgy, hogy összehívták a törzseknek kardforgató férfiait, és Isten szavának engedve harcba mentek és győztek. Átélték, hogy Isten ajándékozza meg őket győzelemmel. Így olvashattuk az előző fejezetben, ugye a negyedik fejezetben Bárák és Debóra győzelmét. Ugye, amikor Debóra, a proféta asszony kapcsolatban van Istennel. Hát milyen csodálatos, már akkor is van egy nő, aki rezonál Istenre. Igen, van, amikor egy nő jobban odafigyel Istenre. Érzékenyebb Isten szavára, és így volt Debóra. Abban a nehéz helyzetben érzékeny volt Istennek a szavára, és meghallotta az üzenetet, hogy Isten azt üzeni, hogy szólj Báráknak, és induljon el Bárák az ellenséggel szembe, és Isten győzelmet ad neki. És Bárák nem akart egyedül menni, kérte, hogy Debóra is menjen vele. És így élték át a győzelmet, hogy Isten megajándékozza őket szabadítással. És azt olvastuk, hogy eznek az eredménye, hogy béke lett az országban 40 esztendeig. 40 esztendő béke. Olyan csodálatos lehetett, hogy örülhettek, hogy végre föl lélegezhetünk. Hát Isten megkönyörült rajtunk, megszabadított. De hát mit kezdtek a 40 esztendővel? Hát azt, hogy újra az ott élő népeknek, vagy a szomszédos népeknek az isteneihez fordultak. A bálokhoz, az Astartékhoz. Átalakították a vallási gyakorlatukat, most már nem az élő Istenhez fordultak, nem az ő segítségét kérték, hanem ezeknek a helyi istenségeknek a segítségét. A 40 év alatt megerősödhettek volna hitben, de nem így történt. Nem így történt, mert ahelyett, hogy megerősödtek volna, eltávolodtak Istentől, és teljesen más szokásokat, vallásgyakorlatot vettek át. Már szinte rájuk sem lehetett ismerni, hogy ők Istennek a népe. És azt olvassuk, hogy egy idő után Isten Midján kezébe adta őket. Talán csodálkozunk, hogy Isten a saját népét egy idegen nép kezébe adja, de tulajdonképpen Itt arról van szó, hogy Isten megengedi, hogyha ti elfordultatok tőlem, ha vonzóbb volt a kánoáni népeknek a szokása, meg az istensége, akkor megengedem, hogy átéljétek, hogy mindjárt leigáz benneteket, megengedem mégpedig azért, hogy megtanuljátok, mert mindig a nyomorúságban tanuljátok meg, hogy a bálványok nem tudnak segíteni. Hogy te olyan isteneket imádtatok, akik nem istenek, akik nem élnek, amik nem hallják a kiáltást, és nem tudnak segíteni. 7 esztendeig mindjárt uralma alatt vannak, elnyomása alatt vannak, és hiába kiáltanak a bálhoz, hogy bármilyen pogány istenhez nem tud rajtuk segíteni. Igen, ezért adja mindjárt kezébe őket Isten. Ébredjenek, eszméljenek, hogy ők az élő Istenhez tartoznak. Hát miért felejtették ezt el? Forduljanak vissza hozzá. Igen, a 40 éves békeidő, a jólét időszaka elvitte őket Istentől. Elfelejtette velük az élő Istent. Azt az Istent, aki kiszabadította őket Egyiptomból, aki nekik ajándékozta ezt a földet, mert ajándékba kapták. És mi is gondolkodhatunk, hogy az elmúlt évtizedek mivel teltek, mire használtuk, hogy éltük meg, mi volt benne a fontos. Hogy nem jártunk-e mi is úgy, mint az izraeliták, hogy elfelejtettük az Istent. Hogy elfelejtettük a vele való kapcsolatot. Hogy már nem fontos ő, nem fontos az ő igéje. Inkább oda figyelünk arra, amit a világ kínál a számunkra. És ennek az eredménye az lett, hogy mindjárt kemény kézzel bánt Izraellel, rejtekhelyeket kellett készíteniük. Élelem hiány van, félelem van, és ekkor segítségért kiáltottak az Úrhoz. 7 évnek kellett eltelni a nyomorúságban, egyre nagyobb mélységbe jutnak, amikor végre eszükbe jut, hogy nekünk van Istenünk. És elkezdenek kiáltani hozzá. Elkezdik segítségül hívni az Istent. Ugye, hogy 7 évre Midján kezébe adta őket, ez azt is jelenti, hogy egy ideig, egy meghatározott időig fog ezt tartani. Az is üzeni, hogy le fog telni, vége fog szakadni, mert Isten megszabadít. Igen, amikor úgy érezzük, hogy valami szorít, nyom, vagy úgy látjuk, hogy a gonosz fölén kerekedik, mindig látni kell, hogy vége fog érni. Véget fog érni. Isten elküldi a szabadítást. Persze ennek az is a feltétele, hogy mi magunk is kiártsunk. Ugye a 7 évben az is benne van, hogy addig jól érezte magát, megfelelt ez így Izraelnek. Nem tudjuk miért. Nem tudni miért felel meg az Isten népének, hogy barlangokba kell menekülnie. De mégis valahol megfelelt, és nem kiállt. És mintha ma is ezt lehetne látni, hogy megfelel nekünk Isten nélkül, megfelel nekünk az a sok szenny, mocsok, amit ez a világ kínál, megfelel az a sok újfajta istentelen ideológia, minden megfelel. De eljött az idő, amikor nem bírták. Ott volt bennük, hogy nem ezt gondoltuk, nem erre vártunk. Mi nem azért kezdtünk odafordulni azokhoz a bálványokhoz, hogy mélyre süllyedjünk, hogy tönkre menjen az életünk, hanem azt hittük, hogy úgy még jobb lesz. Nem erre számítottunk, és akkor eszükbe jut az Isten. És azt mondja, nem akarunk tovább így, hanem kérjük az Isten segítségét. És mindig azon fordul meg, hogy eljut-e oda egy ember a maga életében, vagy akár egy közösség, hogy ez így nem jó nekem, vagy nekünk tovább. És kiáltunk az Úr, hogy az Uram könyörülj rajtunk. Jöjj, Jézus, és légy segítségül nekem. Könyörülj, mert magam nem tudom megoldani. Képtelen vagyok ebből a helyzetből kijönni. De ha nem kiáltunk, akkor megy tovább. Akkor egyre mélyebbre jutunk. Mert Isten akkor fog cselekedni, hogyha hozzáfordulunk. Megadja a lehetőséget, itt van, de kiáltani nekünk kell. Nekünk kell. Ugye szokták mondani, hogy néma gyereknek az anyja se érti a szavát. Tehát a gyereknek is kell sírni, kiabálni, vagy oda menni, vagy édesanyám, ez a baj. Éhes vagyok, kérek enni, vagy elszakadt a ruhám, kérek egy másikat. Ki kell Isten felé fejezni, hogy ez már nekem így nem jó, de nem tudok változtatni, kérem a segítségét. És Isten meghallja a kiáltást, de nem úgy segít, ahogy ők gondolják, hanem egy prófétát küld hozzájuk. A prófétán keresztül pedig Isten szavát. A próféta így ezt mondja, így szól az Úr, Izrael Istene. Így szól az Úr, így szól Jahve, így szól az az Isten, aki Mózest elhívta a csipkebokornál, aki Mózesnek adta a 10 parancsolatot és a többi törvényt. Így szól az Isten, aki Mózes által kivezetett benneteket Egyiptomból. Ő a ti életeteknek az Ura. Én az Úr vagyok a ti Istenetek. Hát így kezdődik a 10 parancsolat is. Én az Úr vagyok a ti Istenetek. És Isten megismétli, eszükbe juttatja, fölrázza őket. És így szól nekünk is, én az Úr vagyok, én a vagyok, a mindig létező, az örökké való Isten. Én a vagyok, aki élek, aki létezek, aki cselekedni tudok, én szólok nektek. A bálványaitok nem tudtak szólni, bár megteheti az ember, hogy én beszélővé teszi a bálványokat. De ne engedjük magunkat becsapni. A bálvány akkor is bálvány. Még ha szoftver működteti, még ha tud beszélni hangszórókon keresztül, az akkor is bálvány. De az élő Isten, az valóság, az Úr, az mindig szabadításban mutatkozik be a népe számára. Mindig cselekszik. És ki akar emelni a mélységből. És elmondja Isten a próféta által, hogy én hoztalak föl benneteket Egyiptomból, hoztalak, és kimentettelek az egyiptomiak kezéből, és nektek adtam az ő országokat. Én cselekedtem, értetek, tőlem kaptatok mindent. De ti nem hallgattatok a szavamra. Miért kerültetek ilyen mélységbe? Miért jutott azok ide? Mert nem hallgattatok a szavamra. Okosabbak voltatok nálam. Azt mondtátok, jó, Isten kihozott Egyiptomból, végigvezetett a pusztában, behozott erre a földre, letelepített, köszönjük szépen, de innentől kezdve már mi jobban tudjuk. Majd mi magunk fogjuk itt élni az életünket. Mi értünk hozzá. Most már nincs szükségünk az Isten tanácsára és vezetésére. Nem kísért ez minket is. Nem kísért ez engem, minket, a mai embert. Hogy igen, jó, hát eddig, még úgy, ahogy elfogadtuk, hogy legyen keresztény hit, de ma már nincs erre nekünk szükségünk. Mi már jobban tudjuk, már elmaradott a Biblia, kirekesztő. Hogy gondolkodunk? Gondoljuk meg a mai napon, Adhatnánk tulajdonképpen így, hogy a Biblia tárgyalása folyik. Bíróságon van a Biblia. Finnországban. A volt finn miniszterasszonyt ma állították bíróság elé, azért, mert a Bibliából idézett. És merte azt mondani, hogy az Isten férfivá és nővé teremtette az ember. És idézett az Ószövetségből, és idézett a római levélből, és most bíróság előtt van, és az ügyészek nem értik, mert nem értik a Bibliát, és azt mondják, hogy a Bibliával van a baj. Értjük, hol tartunk? De a mai ember már azt mondja, hogy én jobban tudom. És amikor oda eljutunk, olyan káoszt hozunk létre, mert minden fölborul, ami normális, ami Isten által megszabott volt, és egyre mélyebbre süllyedünk a fertőben, a bűnben. És ezt élte át Izrael. És ugye, mi történik? Ott vannak benne, és nem értik. Nem értik. Isten megmondja, minden azért történt, mert nem hallgattatok a szavamra. Aztán Isten újra jön, küld egy angyalt, a proféta után egy angyalt, akiben gyakorlatilag ő van jelen, de személyesen meglátogatja Izraelt. Miért? Mert nem tudjuk, mennyi idő telt el a proféta és az Úr angyala megjelenések között, de bizonyára valamennyi idő eltelt, és azért jön az Úr angyala, mert a prófétán keresztül hiába szólt, még mindig nem veszik komolyan. Nem dobálták ki a bálványokat, nem rombolták le Bálnak az oltárait, nem vágták össze tűzrevalónak a szent fákat, amit majd látjuk, ha tovább olvasunk, hogy Gedeon majd ezzel kezdi a szolgálatát, ez lesz az első dolog, egy hitvallás. Mert azzal kezdődik, egy hitvallással, és a hitvallás abban mutatkozik meg, amikor a Bál oltárát lerombolja, és Istennek épít oltárt. Hát ez egy hitvallás. A régit, a pogányt, amit tönkretett, de amit mindenki, szinte mindenki elfogad, azt lerontom, és helyére fölépítem annak az Istennek az oltárát, aki mindent megtett értünk, akitől mindent kaptunk, aki a fiát adta értem ott a kereszten. Igen, mindig egy hitvallással kezdődik. És a hitvallás mindig úgy indul, hogy a régit ki kell dobálni. Az nem hívő élet, az nem keresztény élet, amikor a régi, a pogányság, a bűnös élet ott marad, és ráhúzok egy köntöst. A kereszténység köntösét. Hát Jézus azt mondja, hogy vigyázz, mert nem minden az, ami látszódik. De azt mondja, hogy ha egy fa rossz, arról nem lehet új gyümölcsöt szedni. És mit mond, hogy bizony a farkas az farkas. Akkor is, ha bárány bőrbe bújik. A farkas élete akkor lehet bárány életté, hogyha báránynak születik. Igen, tehát ha kihagyjuk a születést, az Isten igéje és szent lelk által való újjászületést, újonnan születést, akkor maradunk, akik voltunk. Vehetünk akármilyen köntöst, vehetek én föl palástot, attól még farkas maradok, ha nem születtem újjá. Mert nem a palást tesz keresztjénné, és nem a keresztvíz, nem a konfirmáció, hanem a szívem újjászületése. De ez az kell, hogy lássam, hol vagyok, ki vagyok, mi történt velem, hogy nekem az Istenre, az ő kegyelmére van szükségem. És ezek az emberek nem látják. Elszól a proféta, és marad minden a régibe. Senki nincs, aki fölálljon és azt mondja, kezdjük el. Ez így nem mehet tovább, és mivel kell kezdeni? Hazamegyek, és kitakarítom a bálványokat. Mert mindig ezzel kezdődik. Mindig az, hogy otthon takarítok a saját életembe. A saját életembe, a saját szívembe. És ehhez kérem Jézus segítségét. Mi általában úgy szoktuk, hogy másnál akarunk takarítani. Mindig jobban tudjuk, hogy a másik életében mi a gond. Hogy neki ott mit kéne csinálni, mi a mulasztása. Ez igaz, azt mondja, hogy először a gerendát a magunk szeméből távolítsuk el, és ne a másiknak a szárkájával foglalkozzunk. Tehát megjelenik az angyal, mégpedig Gedeonnál, aki szintén fél el van bújva, arra összpontosít, hogy valahogy egy kevéske gabonát meg tudjon menteni a midjániták elől, és egyszer csak megszólítja őt egy angyal. Meg is ijed, hisz azt gondolja, hogy ez lehet, hogy az ellenség egy katonája. Még ezt a kicsit is elveszik. Még ezt a kicsit is. Vagy lehet, hogy engem is megölnek. Hát mi lesz? És egy különleges megszólítást hall. Az Úr veled van, erős vitéz. Ez a félelemmel teli Gedeon azt hallja, hogy te erős vitéz vagy. Te nem az vagy, akinek gondolod magad. Te egész más vagy. Többre hívott el az Isten, mint hogy itt bebúj, és félj, és remegj, és panaszkodj, hogy neked milyen nehéz sorod van, te erős vitéz vagy. Veled van az Isten, azért vagy erős. Nem vagy magadban. És arra hív el, és arra ad erőt az Isten, hogy szabadíts meg Izraelt. Hogy indulj el, és változtass ezen a helyzeten. Gedeon úgy látja, hogy ő kicsi, erőtlen, nyomorult, ő a családban a legkisebb, a népe is a legkisebb Manassé törzsében, és ő mint olyan kicsi akarna maradni, olyan elbújt, ő nem akar harcolni. Miért kicsi és miért erőtlen? Lehet egyébként, hogy fizikumra egyébként egy erős ember lehetett. Lélekben kicsi. Miért? Mit mond az angyal? Az Úr veled van. Erős vitéz. És aztán Gedeon azt mondja, ha velünk az Úr, hát mi volt a probléma? Hogy nem látja, hogy ott van az Isten. Csak magát látja, az ellenséget, a bujkálást, a félelmet. Én látom Isten? Látom, hogy itt van. Látom az én uramat, hogy itt van velem? Mert ha nem látom, akkor én is bezárkózom, elbújok, félek. Aztán elkezd kérdezni Gedeon, hogy hol van, ha velünk van az is, Úr, miért értesz bennünket? Hol vannak a csodák, amikről beszéltek, amit a régiek átéltek? Szinte Isten tokolja, hogy hát igen, lehet, hogy régen voltak, de ma nem élek át semmi csodát. Itt vagyok, el kellett bújnom, mindannyian úgy éljük meg, hogy magunk vagyunk, nincs aki segítsen, nincs csoda, nincs szabadítás, nem változik az élet. De meg nem Isten az oka. Ugye fölteszi a kérdéseket. És olyan érdekes, hogy Isten, vagyis az Úr angyala nem ezekre a kérdésekre válaszol. Nem ezekre válaszol, hanem megszólítja újra, és azt mondja, menj és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt, Midján markából, menj. Menj a te erőddel, az a kevés erőddel, indulj el. Te kezdj el cselekedni. Miért ilyen a helyzet? Mert senki nem vette észre, hogy itt az Isten és Istennel hatalmas dolgokat lehetne cselekedni. Ahogy Dávid mondja később, Istennel nagy dolgot cselekszünk, és még a kőfalon is átugrom. Igen. Valakinek meg kell látni. Isten itt van, és lehet az ő segítségével nagy dolgokat végrehajtani. Meg kell mozdulni Istennel. Arra hív, hogy mozduljunk meg. És akkor elkezd Gedeon arról beszélni, hogy ő mennyire gyönge, erőtelen, és mit mond neki az Úr? Én majd veled leszek. Miért leszel erős? Mert veled leszek. Hallod, hogy küldelek, mert megmondani, hogy erőtlen vagyok, gyönge vagyok, de Uram, én a te erődre építek. Ugye Pál is ezt éli át. Erőtlen, gyenge, tövisek kínozzák. Imádkozik, és az Úr nem veszi el ezeket a töviseket, hanem mit mond neki, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőd erőtlenség által ér célhoz. Elég az én kegyelmem. Ha azt mondja, hogy menj a te erőddel, akkor tulajdonképpen Gedeonnak azt kéne mondani, hogy Uram, én erőtlen vagyok, semmi erőm nincs, és akkor átéli, hogy elég az én kegyelmem. Hát építs én rám. Hát pont ez volt eddig a baj, hogy nem rám építettél, nem kegyelemből értél, nem az én erőmet használtad. És akkor Gedeon látja, hogy nem lehet elmenekülni a feladat elől, de nem elég neki még mindig az Úr szava, hogy jelet akar. Az Isten megadja neki. Megadja, és azt a jelet kéri, hogy ne távozz el innen, amíg hozok neked ételt, kenyeret, kovásztalan kenyeret és elkészített kecskegidát. És az Úr megvárja, megadja neki ezt a jelet. Ilyen kegyelmes az Isten. Ha azért kérjük, mert meg akarjuk őt jobban ismerni, mert meg akarunk bizonyosodni, hogy megerősödni, inkább azt mondanám, megerősödni a hitben, mert ő már bizonyos, mert megmondta az Isten, hogy ott vagyok veled, megmondta, hogy mi a feladata, tudta, miről van szó, és amikor átéli, hogy egy tűz csap le, és megemészti az áldozatot, amit vízzel leöntenek, ami emberileg ez nem lehetséges, akkor rá kell, hogy döbbenjen, meg rá is döbben, hogy az Isten van itt. Jaj, nekem Uram, mert az Úr angyalát láttam színről színre. Tehát ez volt a cél, hogy hitében megerősödjön, hogy rá döbbenjen, hogy Isten van itt. Isten szólt, Isten bíz rám feladatot, Istennek terve van az életemmel, és ehhez a tervhez adja az ő erejét és vezetését, és így nevezi el azt a helyet, hogy az Úr a békesség. Mert ahol az Úr van, ott a békesség. Még körülötte nem változott semmi. Még ott van bent, abba a barlangba, még mindig az ellenség körülveszi őket, lehet, hogy akkor is ott megy el a barlang bejárata előtt az idegen katonasereg, de már békesség van a szívébe, az életébe, mert megjelent az Isten, mert megismerte az Istent, és ahova az Isten Krisztusban betoppan, belép, ahol befogadjuk, ott az ő békessége fogja átjárni azt a helyet, az életünket. Adja az Úr, hogy mindezeket így megtapasztaljuk, imádkozzunk. Édesatyám, köszönjük a te csodálatos igédet, és különösen azt, hogy a mi engedetlenségünk ellenére is utánunk jössz, Urunk, hálát adunk neked, magasztalunk téged, hogy annyiszor nem hallgatunk mi sem a te szabadra, és még mindig szól az ige. És amikor rádöbbenünk, hogy pont azért vagyunk nyomorúságban, mert nem hallgattunk rád, akkor küldöd a prófétát, küldöd az ígét, Uram, és add, hogy ez az ige eljusson a szívünkig. Lehet, hogy mi időnként mást várunk. Lehet, hogy ott van bennünk, hát már megint csak ige, már megint csak Biblia, már megint csak Isten tisztelet. Hát valami mást akarok. De Uram, nincs több a te szabadnál. Abban van az igazi erő, élet és töltés. És köszönjük, hogy még mindig szólsz, és tisztogasd a szívünket. Köszönjük, hogy rámutatsz, hogy a bánványainktól meg kell szabadulni. A világ hatásától meg kell szabadulnunk, Urunk, azoktól a szokásoktól, amit ez a világ ránk ruházott, vagy ami megtetszett nekünk, és mi magunk is akartuk. És Uram, add, hogy így tudjuk kitisztítani a szívünkből, az életünkből mindazt, ami a gonosztól, a bűnből való, hogy felszabaduljunk a te lényedre, a Szentléleknek helye legyen így az életünkbe, és megtisztuljunk, hogy az ige vezessen minket, mint egy lámpás. Urunk, köszönjük, hogy a te erődre támaszkodhatunk, mi is sokszor átéljük, hogy kicsik vagyunk, erőtelenek vagyunk, de Uram, azt a kicsi erőt a te kezedbe tesszük, és olyan, hogy azt mondod, elég neked az én kegyelmem, és erre a kegyelemre akarunk élni, építeni, ebből a kegyelemből szeretnénk minden percben élni, mert a kegyelem tesz erőssé, és amikor mi nagyon gyöngék vagyunk, akkor lehetünk erősek általad. Könyörgünk így a betegekért, megfáradtakért, egyedül élőkért, hogy tudjanak hozzánk kiáltani, hogy ne engedjék, hogy tovább nyomja őket a magány, vagy a félelem, vagy a depresszió, hanem kiáltsanak, mert te vagy a szabadító. Te tudod levenni rólunk ezeket a terheket, a lelki, testi megkötözöttségeket. És kérünk, Uram, így a családokért, gyermekekért, szenvedélybetegekért, az, hogy ők is tőled várják a gyógyulást, szabadítást, és a te igédre figyelve tudjanak erősödni, tovább haladni az úton. Könyörgünk egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb vasárnap 10:30-tól tartunk istentiszteletet itt a templomban, amely alkalommal az Úr szent asztalát is megterítjük. A feltámadott Úrral való közösségbe szeretettel hívunk és várunk minden testvérünket. Befejezésül a már megkezdett 471. dicséret 4. versét énekeljük harci zajban.